Dr. Gyurács Andrea ül velem szembe, kezét csókolom, szép napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Két könyv, amely ugye Afrikáról íródott, az egyiknek az a címe, hogy a szőkenő kalandjai Kelet-Afrikában. Szőke, nincs ezzel semmi probléma. Gyárilag szőke, vagy festett szőke?
Gyárilag.
Jön egy kicsit közelebb a mikrofon, azt tudja, ez egy ilyen mikrofon. Szóval gyárilag ilyen szőke.
Gyárilag, igen.
Na, és miért lett ez a címe, hogy a szőkenő kalandjai Kelet-Afrikában? Ennek van mindenféle vonzata, hogy az ember belegondol ebbe a címbe.
Pontosan ezért lett ez a címe a könyvnek, figyelemfelkeltésből.
Hogy mit is tehet egy szőkenő Afrikában, a szőkenős vicceket ismerve?
Így van, és az az igazság, hogy amikor először kint voltam Afrikában, akkor valóban a szó általánosan használt szőkenős jellegével indultam neki ennek az útnak, lényegében semmit nem tudtam róla. Ennek ellenére bevállaltunk egy sátras dzsippes szafarit a barátaimmal, és hát ebből kifolyólag nagyon jó pufa esetek kerekedtek az út során a tapasztalatlanságunknak és a tudatlanságunknak köszönhetően.
De azért nem volt úgy, hogy az igazi szőkenős viccekben, amikor főszáll a szőkenő és a villamos vezetőnek mondja a körúton a hatosnak a legelején, hogy szeretnék eljutni Nyíregyházára, azt mondja, hát ez nem megy Nyíregyházára, ez csak a körtéri, mint a léci. Szóval...
Ennyire nem, de azért voltak érdekes eseteink.
Na, meséljen néhányat.
Hát például ugye kempingezni önmagában is egy kaland, tehát amikor az ember késő éjjel megérkezett egy kempingbe, és ugye már nem működtek a generátorok, amivel az áramot szolgáltatták mondjuk a mellékhelységekhez, és ugye nagy lendülettel neki indult, hogy akkor én most megyek és letusolok. És már abból gondolnunk kellett volna, hogy ez azért annyira nem egyszerű és nem sima dolog, ahogy a vezetőink ránk néztek, és olyan furcsa az kifejezéssel bólogattak, hogy persze, menjetek. És neki indultunk elemlámpával természetesen fürödni, aminek az lett az eredménye, hogy a fürdőben, ami repülni, mozogni, kúszni, mászni és futni tudott, az ott volt a tusolóban. Úgyhogy ebből kifolyólag mi pánikszerűen távoztunk a tusolóból ennek következtében.
És ennek dacára beleszeretett Afrikába?
Igen, abszolút, abszolút. Felejthetetlen.
Próbálja összefoglalni, hogy hogyan lehet beleszeretni egy ilyen földrészben. Tehát hogyan lehet beleszeretni? Ugye az ember innen messziről tényleg csak jókat tud róla mondani, meg hát tud mindent, amit írnak a különböző fórumokon, meg hát látja a térképet, szóval hatalmas földrészről van szó, de beleszeretni, hogy oda vissza akarok menni, és addig járok, amíg egy könyvet nem írok. Szóval ezt az állapotot próbálja megfogalmazni, hogy hogyan lehet egy ilyenre szert tenni?
Hát nem tudom, ez valahol egy egyéni dolog. Én valahogy oda mentem, és úgy éreztem, hogy otthon vagyok. Tehát nyilván mindenkinek van egy ilyen ország, vagy egy földrész az életében, amikor mondjuk kilép a repülőből, és úgy érzi, hogy megérkeztem, itthon vagyok, hazajöttem, és nekem ez az érzésem volt Afrikával kapcsolatban. Igazán én azért mentem oda, mert nagyon-nagyon kemény életet éltem, hogy így fogalmazzam, egy multicégnél dolgoztunk napi 16-18 órát sokszor, folyamatosan telefonon, interneten voltunk, és azt mondtam, hogy olyan helyre akarok menni, ahol se telefon nincsen, se internet nincsen, nem tudnak utolérni, és tényleg ki tudok kapcsolódni egy 3 hétig. Tehát igazából így futottam neki életemben először Afrikának. És aztán ebből egy óriási szerelem keletkezett. Lényegében 10 év alatt bejártam Fekete-Afrikának a turisták számára ajánlott részeit és vidékeit. Néha olyat is, amit nem ajánlottak, mert amikor úgy eltévedtünk, hogy azt sem tudtuk, melyik országba járunk, átkeltünk-e a határon vagy sem, úttalan utakon próbáltuk megtalálni a határátkelőt. Azért azok izgalmas időszakok voltak, de csak ajánlani tudom mindenkinek. Talán mások a színek, más a levegő, mások a formák, mások a hangok.
Mások az emberek.
Mások az emberek. És
mások a gondolatok ebből adódóan.
És a gondolatok ebből adódóan, igen.
Nagyon érdekes, hogy ön a második itt ebben a stúdióban, és gondolom még azért több van, csak még nem jutottak el ide, akik egy ilyen rettenetesen fontos vezető pozíciót hagytak ott, és mentek el, és ahogy tetszik, menekültek el Európából, és mentek Afrikába, és találták meg azt, amit most ön elmondott. Akkor mégiscsak van abban a levegőben valami.
Egy borzasztó emberközpontú társadalom még mindig, ahol igazán a család az érték, az összetartás, ahol borzasztó nyitottak és barátságosak az emberek. Tehát hiába vannak nyelvi korlátok, például egy-egy aprósággal, mint hogyha mondjuk az ember egy origámit hajtogat egy pénzdarabból, ebből nagyon jó kommunikációt lehet elkezdeni ezzel erre alapozva, mert tetszik nekik, mosolyognak, és ha mosolyognak, akkor megnyílnak az emberek, és nagyon egy borzasztóan nyitott, szívét, lelkét kitevő, odaadó ember a maguk szegénységével együtt is, ha az embert behívják a házaikba, elé teszik az utolsó falatjukat, az utolsó korty kávéjukat. Ezek úgy gondolom olyan dolgok, amik sajnos a világ fejlettebb részében már nem igazán vannak jelen.
Igen, én is azt hiszem, és ott nem számít, hogy fekete vagyok, vagy fehér vagyok.
Így van.
És ez egy óriási dolog, ami hát sajnos akármennyire is mondják, vagy nem mondják, vagy látjuk, vagy nem látjuk, akár a vallási részét nézzük az emberi kapcsolatoknak, akár a színét nézzük, ez sajnos, bár azt mondják, hogy nem, de ott van is, jelen van, és nap mint nap lehet érzékelni, akár itt Magyarországon is, és természetesen a világ minden részén, amit most mondta, Afrikában nem lehet. Ha az ember megír egy könyvet, akkor utána, ha tetszik, hanem át kell néznie. És amikor először átnézte, akkor mit tapasztalt? Kihagytam belőle valamit, mondta magának, vagy nem hagytam ki belőle semmit. De jó, hogy így írtam meg, vagy most már másképp írnám meg. Szóval mi volt a saját művével az első szembesülés? Mi történt akkor, amikor visszaolvasta a saját könyvét?
Hát ez egy hosszú folyamat volt, ami úgy érlelődött bennem. Igazán ilyen 4-5 éve kezdtem el először írogatni, akkor oda is adtam egy barátomnak, aki újságíró, és tehát profi szinten foglalkozik írással, és hát elolvasta, azt mondta, hogy szerinte ezt még érlelni kellene, mert ez nem az igazi. És ezzel úgy el is vett a kedvemet az egésztől egy időre. De nem hagyott a dolog nyugodni, és rengeteg gyönyörű fényképen volt, mert a másik hobbim az, hogy szeretek fényképezni, és rengeteg gyönyörű fényképen volt, és mindig mondták a barátaim, hogy valamit kellene kezdeni ezzel az egésszel, úgyhogy így ezt az első hanvába volt kísérletet követően egy olyan 3 év múlva aztán akkor úgy éreztem, hogy most úgy megérett a dolog, és elkezdtem sorrendben írni az útjaimat. Tulajdonképpen ez...
Hányszor volt Afrikában?
8-szor azt hiszem.
8-szor.
8-szor. És akkor elkezdtem a legelső utammal, ami amikor nekiálltam írni, az már 10 éve.
Azon már túl volt 10 éve.
Azon már túl voltam 10 éve, de az annyira élő és annyira elevenen megmaradt bennem, hogy szinte párbeszédek, tájképek, tehát becsuktam a szememet, és magam előtt láttam. Ugye az első szerelem.
Hát persze, így van. Első szerelem, első utazás, első találkozás, az mindig megmarad
és
az ember.
És azzal kezdtem el, és akkor így kísérletképpen szétosztogattam a barátok között, hogy mit szólnak hozzá, és aztán annyira pozitív kritikákat kaptam vissza, és annyi biztatást, hogy végül nekiálltam kiadó keresni. Bementem egy könyvesboltba, megálltam a könyvespultnál, nézegettem, hogy melyek azok a kiadók, akiknek ilyen jellegű könyveik vannak, és akkor elkezdtem részleteket küldözgetni a kiadóknak, hogy hát van egy ilyen anyag a kezembe, érdekelne bárkit is. És aztán, amikor úgy végképp feladtam volna a reményt, mert csak visszautasítást kaptam, akkor jelentkezett, nem tudom, mondhatom el a nevét,
persze,
a Decameron könyvkiadó, amelyiknek megküldtem kedden az anyagot, és szerdán már hívtak, hogy akkor fáradjak be beszélgetni a tulajdonossal és a főszerkesztővel, és ott helyben megállapodtunk, azt mondták, hogy őket nagyon érdekli az anyag, és kiadják. És igazán ekkor kezdődött a munka. Ugye nagy részt készen volt, de folyamatosan írtam tovább, mert eredetileg egy könyvnek én egy könyvet gondoltam ebből írni, de aztán annyi anyag jött össze, hogy végül is nem is kettő, hanem három könyv lett az egész anyagból. Van egy a szőkenő kalandjai Dél-Afrikában, ez volt az első, a második a szőkenő kalandjai Kelet-Afrikában, és a harmadik a nemrégen megjelent szőkenő kalandjai Etiópiában című kötet lett.
Hát is a szőkenő szép lassan bekalandozza egész Afrikát.
Igen.
Itt ennél az elsőnél maradva, mi az, amivel fel tudja hívni a figyelmet azok számára, akik Afrikát akarják megismerni. Szóval mi az, amit ki tud emelni a könyvéből? Gondolom az egészet, mert ez így szokott lenni.
Igen, az egészet.
Saját gyerekem, de hát biztos vannak olyan pontok, amelyek annyira érdekesek és izgalmasak, és annyira meg kellett írni, mert megtörtént velem, hogy ezt mindenképpen el kell mondani másoknak is, függetlenül attól, hogy megírtam vagy nem a könyvemben.
Igen, talán ezek a kempingezős esetek, amikor az ember egy nemzeti park közepén kempingezik, ahol nincsen kerítés a kemping körül, és aztán éjszaka, amely milyen állat betéved, az betéved. Tehát például egyszer én arra ébredtem, hogy egy ilyen 4 tonnás víziló neki csapódik az én sátramnak, és körbe legeli a sátrat, és ugye nagyon meleg volt, tehát az összes sátor oldallap fel volt nyitva, csak egy ilyen szúnyogháló volt a víziló és én köztem, és ugye mindig felkészítenek a helyi vezetők, hogy mit kell olyankor tenni, és hát ugye erre az volt a válasz, hogy hát ha ez történik, akkor maradj csendben és élvezd.
Hát nem tudom ki mennyire élvezni egy olyan csinos vízilót, vízilónak a látványát akkor, amikor éppen aludni szeretne. De hát valószínűleg ezek azok a kalandok, amelyek nélkül nem lehet megúszni Afrikát. Kinek víziló, kinek oroszlán, szóval mindenkinek jut valami nagy állat, azt hiszem, aki egyszer elmegy és kempingezik.
Igen, igen. Nagyon, nagyon jó sztorik voltak, tehát volt olyan, hogy szóltak éjjel, hogy jó lenne, ha nem járnánk ki a sátorból, mert a tábortól 200-300 méterre egy oroszlán családot láttunk portyázni. Például láttuk őket akkor, amikor kijött egy víziló a folyóból, egy folyóparton táboroztunk, és az oroszlánok megtámadták, tehát ezt úgy élesben...
Hogy lehet látni a televízióban, a természetfilmekben?
Ahogy a televízióban, igen, de láttunk olyat is, amikor az oroszlánok egy kis bivajborjút vadásztak le, ezt is, mintha a National Geographicot előtt ülne az ember, csak ott minden élesben megy, és nincs ismétlés.
És nincs ismétlés, ez a legnagyobb baj. Hogyan sikerült megbarátkozni az ottani ennivalókkal, a kajával? Tehát mindig más és mindenhol más az étel, csak nem mindenhol európai gyomornak való.
Én nagyon nyitott vagyok ilyen szempontból, tehát én azt vallom, hogy ha az ember meg szeretne ismerni egy országot, akkor beszélni kell az emberekkel, és ki kell próbálni a konyhájukat. Uh-huh. Legyen az a sült szöcske, vagy legyen éppen különböző pörköltek, mint például amik Etiópiában vannak. Az etióp konyha szerintem fantasztikus, senki nem tud róla semmit. Uh-huh. Etiópiáról általában nem tudnak az emberek semmit, azon túl, hogy éhínség van. Ezért óriási megdöbbenés, amikor kimennek és más tapasztalnak. Uh-huh. Számomra is ez volt, meg kell mondanom őszintén, oda is úgy mentem ki tényleg először, mint egy szőkenő, hogy semmit nem tudtam róla, csak felugrottam a számítógép mellől a repülőre. Nagyon jó az etióp konyha, a lenti déli konyhák azok inkább ezek a, mint nálunk a gulyás, csak nálunk ilyen egytál ételeket csinálnak, rengeteg grillezés, imádnak grillezni lent Dél-Afrika területén, és hát azért a helyi konyhák, az igazi tradicionális helyi konyhák azért valljuk be nem túl változatosak. A fő ételük ma is a kukoricaliszt, amiből egy ilyen kását főznek, és jobb napokon kerül mellé mondjuk egy sült kecske, vagy egy sült bárány, esetleg valami zöldséget esznek, ilyen paradicsom salátát, vagy éppen káposztából, vagy répából készítenek mellé ételeket, tehát nagyon egyszerű az általános lokális konyhájuk.
Mi a helyzet a szöcskével? Ez volt az első, a sült szöcske.
Íztelen és ropogós.
Íztelen és ropogós. Folytatjuk, de most zenével folytatjuk, méghozzá a Traveling Wilburys dalával, Ez a Poor House. Ez volt a Poor House és a Traveling Wilburys itt a poptarisznya.hu-n. A vendégünk dr. Gyurácz Andrea, és könyvekről beszélünk, a szőkenős könyvekről, persze igazából csak pozitívan és a legjobbakat mondva, hiszen a bátor kalandhoz, én azt hiszem, a hajszíntől függetlenül nem mindig vállalkoznak az emberek, Andrea pedig nagyon vállalkozó volt, és ugye nem csak Kelet-Afrikában volt, hanem járt Etiópiában is, és bár minden Afrikában van, de mégis azért azt hiszem óriás a különbség országok és országok között, 52 van belőlük ott azon a nagy földrészen, de ahány ország annyiféle. Mi a helyzet Etiópiával, és hogyha össze akarja hasonlítani az előző könyv Afrikáját ezzel az Afrikával, Etiópiával, akkor milyen szembetűnő különbségeket vél felfedezni, amit mondom meg is írt?
Igen, talán a legfeltűnőbb az az volt, hogy még a többi ország a természetről szól, uh-huh. addig Etiópia a kultúráról. És tudom, hogy ez borzasztó meglepően hangzik, hiszen, mint mondtam, Etiópiáról
csak
nem tudunk semmit,
az éhínségét az eszünkbe,
így van. De Etiópia az egyik legősibb keresztény közösségnek az országa. Tehát időszámításunk szerinti 4. században váltak keresztényé az etiópok, és azóta az elszigeteltségük miatt változatlan formában fennmaradt ez az ortodox etióp egyház, uh-huh. amelyik nagyon sokáig az alexandriai pátriárka felügyelete alatt állt, míg végül is 1960-as években függetlenné vált, és most már egy önálló egyházként funkcionál. És e köré, a keresztény egyház köré szerveződtek a kolostorok, a templomok, gyönyörű kódexeik vannak, kecskebőrre kifestve, tehát szinte ugyanaz a fajta kódex és könyvművészet, mint a korai európai középkori országokban megmaradt, ilyen rongyokba tekerve tárolják ezeket az elképesztő kincseket, se légkondicionálás, semmi, tehát ilyen tyúkolnak megfelelő kaibákban, és hát nagyon félő, hogy ez hamarosan sajnos el fog tűnni az idők folyamán.
Hogyha az etióp kultúrát összehasonlítjuk az Egyiptom kultúrával, vagy éppen a kínai kultúrával, ezek egy cipőben, egy időben ugyanott tartottak, vagy van, amelyik egy picikét ezek közül, hát hogy is mondjam, megelőzte a korát?
Igazán az első etióp birodalom az az Aksumi királyság volt, uh-huh. és az Aksumi királyságot a maga idején a régi Rómával, Perzsiával és Bizánccal egyenrangú hatalomnak tartották. Etiópia fénykorában magába ölelte Szudánt, Szomáliát, Eritreát és a mai Jemennek a nagy részét. Sőt, erre mind a Bibliában, ugye mind a Koránban vannak utalások, hogy olyan erős és olyan hatalmas volt ez a birodalom, hogy például harci elefántjaik voltak, amikkel egy időben Mekkát is támadták. Tehát egy óriási birodalomról beszélünk, egy nagyon nagy befolyással rendelkező birodalommal, ami a kereskedelem kapcsán építette ki és tartotta fenn az erejét.
Mi okozta, ha úgy tetszik, a vesztét? Tehát mi volt, amitől fordult ott a dolog, és hát lett akkora, mint amekkora?
Igazán elszigetelődtek, tehát a kereskedelem súlypontja egy idő után áthelyeződött a földközi tengerre, uh-huh. és ezzel ez a vöröstengeri kereskedelem, ez tulajdonképpen megszűnt, és elszigetelődtek az arab hódítással, ugye, ahogy megindult az arabok, és később ugye az oszmán birodalom hódításával lényegében elvágták őket a uh-huh. világ többi részéről, lehanyatlott a kereskedelem, és ezzel lényegében meggyöngült ez a birodalom, és kisebb részekre esett szét. Aztán időnként egy-egy nagyobb uralkodó megjelent Etiópiában, akik újra egyesítették Etiópiát, és lényegében az 1800-as évek óta többé-kevésbé ugyanakkora már a területi uh-huh. kiterjedése. Egyébként ezt is kevesen tudják, de a föld 23. legnagyobb országa uh-huh. területileg Etiópia. És Afrikában a maga 70 milliós népességével az egyik a legnépesebb ország.
Ez az éhínség, amiről beszélnek, ez gondolom valós, de nagy valószínűséggel szavaiból kivéve itt azért meglehetősen távol vannak a jobban élők, és távolabb vannak azok, akikről tulajdonképpen a híradások szólnak.
Igen, óriási területe révén, ugye Etiópia tulajdonképpen két nagyobb részre osztható. Van az etióp fensík, ami egy 2000-től 4000 méter magas tengerszint feletti magasságon elterjedő hatalmas fensík. Uh-huh. Ezen a részen nagyon aktív mezőgazdaság zajlik. Igaz, hogy ilyen kisüzemi, meg nagyon, nagyon elmaradott keretek között, de szinte minden talpalatnyi területet művelésbe vonnak, és ugye van ez alatt a felföld alatt, ha az ember lejön és egyre délebbre harad, ott már egy ilyen félsivatagos terület van, és igazán ezek az éhínséggel kapcsolatos problémák, ezek erre a félsivatagi részre korlátozódnak. Ugyanakkor az a fajta éhínség, amiről ugye Etiópia úgymond híressé vált a 70-es, 80-as években, az igazán egy gerjesztett éhínség volt, politikai fegyverként használták a lakosság kiéheztetését, hogy megtörjék az ellenállást az éppen fennálló Mengistu rezsim.
Tehát tulajdonképpen nem kellett volna éhínségnek lenni, hogyha ezt a politika mesterségesen nem intézi
így van.
Elő.
Így van.
A politika az mindent elő tud intézni, vagy elő tud idézni mesterségesen. Erről szól azt hiszem a világ és a világban a politika, hogy mesterségesen előidéznek valamit, Amit aztán lehet, hogy megpróbálnak megoldani, de lehet, hogy nem. Aztán az idő majd mindent megold. Nézzük a másik részét Etiópiának, amikor városokról beszélünk, amikor jobban élő emberekről. Hogyan élnek jobban az emberek? Tehát hasonlítsunk össze egy középréteget Európában, és egy középréteget, vagy egy felsőbb réteget Etiópiában.
Felsőbb réteg a világon mindenhol.
Mindenhol a felsőbb réteg. Úszómedence, autó, televízió és mobiltelefon, hegyek és számítógép.
Tehát a felsőbb réteg az mindenhol ugyanúgy él, ugyanúgy megvannak a luxusvillák, a magas kerítéssel elkerített, gyönyörűen parkosított területek, a hatalmas, nagyobb, egyre nagyobb jeepek, minden telekommunikációs csodaszerrel felszerelve, ugyanezek az autók, tehát ez a világon mindenhol ugyanaz.
Mi történik a városokban? Hogyan élnek az emberek? Színház, mozi, múzeumok, könyvtárak, vagy hogyan kell elképzelni egy európai embernek, hogyha turistaként például Etiópiába szeretne menni, egy nagy városban hogyan tud élni?
Például Addis Abebában van egy-két nagyon jó múzeum, fantasztikus az etnográfiai múzeumok, ami három emeleten mutatja be a természeti népeket, a vallási népeket, a zenei, festészeti szokásokat. Például Etiópiában ilyen szempontból az ikonfestészet az egy nagyon jelentős műfaj. Ilyen bizánci jellegű, nagyon bizánci jellegű az ikonfestészetük, és gyönyörűen megmaradtak a több száz éves darabok, amelyek ki vannak állítva, illetve amelyek még mindig ott vannak ebbe a tyúkolszerű templomokba. Bocsánat, hogy így fogalmazok, de...
Mert ezek akkorák.
De hát nagyobbak,
csak maga az a hely, ahol ezt tárolják.
De maga, ahogy ki van építve, értem. Tehát ilyen faágakból, nádból, néha, ha jobban megy, akkor már bádogtető is kerül rá, hogy ne ázzon be a szalmatető, de igazán vályog falakkal. Tehát nem, amikor az etióp templomokról beszéljünk, akkor el kell felejteni azt a fajta templomot, amit mi ismerünk Európában, mert az etióp templomok általában kerekek, általában természetes anyagokból épültek, három részre vannak bontva, ugye ilyen körkörösen, a legbelső az a legszentebb rész, a tabot rész, ahova csak a legfentszent, tehát a felszentelt papok léphetnek be, ott is csak a vezetők, ahol ugye a frigyládát, a kamását, vagy a jelképét őrzik, a külső körbe oda csak a papok léphetnek be, és a hívők léphetnek be a
legkülső. Ez, amit Indiana
körben.
Jones mindig meg akar szerezni.
Igen,
ez
igen, igen. Egyébként Etiópia arról is híres, hogy a legenda szerint, ugye, Sába és Salamon királynője, aki ugye Sába királynője, akkor még úgy tartották, hogy ő egy etióp királynő volt. Az ő frigyükből, vagy afférjükből született Menelik, az első etióp császár, és azért az etiópok úgy tartják, hogy az ő népük azok Sába és Salamontól eredeztetik magukat, és az uralkodó osztályukat is, tehát már csak ezért is egyfajta fensőbbséggel tekintenek le a környező országok népeire.
A szavaiból ítélve hihetetlenül él ez a szerelem, amit mondott Afrika iránt, és nagy valószínűsége a könyveknek lesznek még folytatásai, tehát nagy valószínűség ez a hárommal nem éri be.
Hát most még van egy terpevéve Afrikáról, ez a Dél-Afrikai Köztársaságról fog elvileg szólni, hát ha lesz hozzá lelki erő, mert megmondom őszintén, ez a három könyv így másfél év alatt azért ez nagyon... erőltetett menet volt, és egy kicsit belefáradtam, hogyha lesz energiám, akkor azért reményeim szerint karácsonyra kijön a következő a Szivárvány Nemzet országában tett kalandozásaimról.
És megint a szőkenő.
És ismét szőkenő. Igen. Úgy tűnik ez most már egy védjegy lett nálam, igen.
Nehogy befestesse véletlenül a haját.
Nem.
Andrea, köszönöm, hogy itt volt, és sok-sok sikert a könyvhöz, és ha elkészül, akkor szívesen és örömmel látom ismét a stúdió, majd beszélgessünk majd az új, a legújabb szőkenős kalandokról Afrikában.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.